Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk tartalmából Ferenc pápa homíliája a migránsok és menekültek világnapján. A szükséges szenvedők megsegítése az egész emberi család ügye. Novák Katalin államtitkár személyes tanúságtétele a család értékeiről. A Vatikánban tárgyaló államtitkárral készített interjúnk második része. Ferenc pápa homíliája a migránsok és menekültek világnapján. A szükséges szenvedők megsegítése az egész emberi család ügye. Szeptember 29-én vasárnap, a migránsok és menekültek vasárnapján Ferenc pápa Szent Péter téren szentmisét mutatott be a római kúria tagjai, több tízezernyi zarándok és számos migráns, valamint menekült jelenlétében. Homíliájában Ámosz próféta szavával azt kérte, hogy fordítsunk különleges figyelmet azokra, akiknek az Úr maga különleges gondját viseli. Ferenc pápa beszéde kezdetén a zsoltáros szavaival intett. Az Úr pártjár fogja az idegeneknek, az özvegyeknek és az árváknak, akiknek nincsenek jogaik, és ma ők a kirekesztettek, a társadalom peremére szorultak. Ők azok, akikre az Úrnak különleges gondja van. A kivonulás könyvében az Úr figyelmezteti a népet, hogy semmilyen módon ne bánjon rosszul a rászorulókkal, így indokolva, Isten igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek, szereti az idegent, kenyeret és ruhát ad neki. Ez a szeretetteljes aggódás a kevésbé kiváltságosak iránt Izrael Istenének megkülönböztető vonása és mindazoknak erkölcsi kötelessége, akik népéhez tartoznak. Ezért kell tehát különleges figyelmet szentelnünk az idegeneknek, csak úgy, mint az özvegyasszonynak, árvának és napjaink minden leselejtezett személyének, kérte Ferenc pápa. Az a fájdalmas igazság, hogy ez a világ napról napra mind elitistább, kíméletlenebb és kirekesztőbb lesz. A migránsok és menekültek idei 105. világnapjára írt üzenet visszatérő motivumként említi a témát,
Non si tratta solo di migranti.
Nem csak migránsokról van szó. Valóban, nem csak idegenekről van szó, hanem a lét perifériájának minden lakójáról, akik a migránsokhoz és menekültekhez kapcsolódóan a leselejtezés kultúrájának áldozatai, emelte ki a pápa. A jótékonyság gyakorlásán túl mai feladatunk, hogy elgondolkozzunk azokon az igazságtalanságokon, amelyek a társadalmi kirekesztéshez vezetnek, különös tekintettel kevesek kiváltságaira. A mai világ napról napra egyre elitistább és kegyetlenebb a kirekesztettekkel szemben. Mindig a kicsik, a szegények, a leginkább sebezhetők fizetik meg ennek az árát, akiket megakadályoznak abban, hogy leüljenek az asztalhoz, és részesüljenek a lakoma morzsáiból.
E si lasciano le briciole del banchetto.
Idézette a pápa a migránsok és menekültek 105. világnapjára írt üzenetéből. Ebben az összefüggésben kell értelmeznünk Ámosz próféta kemény szavait is. Megdöbbentő, hogy 28 évszázad táblatából ezek az intelmek megőrzik időszerűségüket, emelte ki a pápa. A jólét kultúrája ma is arra késztet, hogy csak saját magunkra gondoljunk, ami a közöny globalizációjához vezet. Idézett a pápa homíliájából, amelyet 2013. júliusában nem sokkal megválasztása után mondott Lampedusa szigetén. Az önzés révén végül mi is olyanná válunk, mint az a gazdag ember, aki nem törődik a szegény lázárral. Mint keresztények azonban nem nézhetjük közömbösen a régi és új szegénység, a legsötétebb magány és a megvetés drámáját, azoknak a hátrányos megkülönböztetését, akik nem tartoznak a mi csoportunkhoz. Ha Isten gyermekei kívánunk lenni, akkor be kell töltenünk a kettő szeretet parancsot. A felebarát szeretete ma azt jelenti, hogy együtt érzünk szenvedő testvéreinkkel, közeledünk hozzájuk, megérintjük sebeiket. Ezt a szeretett parancsolatot Isten adta népének, és fia Jézus vérével pecsételte meg, hogy áldás forrása legyen az egész emberiség számára, hogy közösen elkötelezhessük magunkat az emberi család építésében az eredeti terv szerint, amelyet Jézus Krisztus nyilatkoztatott ki, mindnyájan testvérek és egyetlen atya gyermekei vagyunk. Ma, amikor szükségünk van egy anyára is, ajánljuk Mária, az úti boldogasszony, sok-sok fájdalmas út boldogasszonyának,
e affidiamo all'amore materno di Maria,
anyai szeretetébe a migránsokat és a menekülteket, a világ peremvidékeinek lakóival és mindazokkal együtt, akik utitársainkká válnak. Zárta homíliáját Ferenc pápa. Novák Katalin személyes tanúságtétele a család értékeiről. Szeptember 25-én délelőtt a Vatikánban fogadta Kevin Farrell bíboros és Vincenzo Paglia érsek a magyar család és ifjúságügyi államtitkárt, aki ismertette a magyar családtámogatási programot. A világiak család és élet dikasztériumának prefektusa, valamint a Pápai Életvédő Akadémia elnöke egyaránt nagy érdeklődéssel és elismerésre fogadták a magyar modellt. Most hallgassák meg a beszélgetés második részét, amelyben a politikust a család értékéről, személyes tanúság tételéről kérdeztük.
Egy alaptézés az egyház számára, hogy a család a társadalom alapsejtje. Ezt hirdették az előző pápák is, és számtalan alkalommal fordítottuk II. János Pál, aztán 16. Benedek pápa beszédeit, amelyek tele voltak tűzdelve ezekkel az alappanelekkel. Ugyanakkor nekem is van két gyermekem, itt azt kell látnom, hogy azért Olaszországban ez annyira nem tükröződik a szociálpolitikában, tehát az iskolában messze nincs annyi támogatása a gyerekeknek, vagy egyáltalán abban sem, hogy a szülők merjenek gyereket vállalni. Tehát, hogyha elmegyünk egy játszótérre, akkor itt nagyon sok az egygyerekes család, vagy pedig az embernek azt kell látnia, hogy a bevándorlók viszik oda a sok gyereküket a játszótérre, és akkor mellette a kutyafuttatóban pedig az olaszok a kutyáikat sétáltatják. Persze ez egy fénykép, ami az én agyamba beleívódott, ez természetesen nem igaz mindenkire, ugyanakkor ez a tendencia megfigyelhető, hogy individuálisabb ez a társadalom, és nem gondolja mondjuk így az állam, most függetlenül pártoktól, hogy lehet valamit tenni, tehát ezért is jó lenne, hogyha ez sikerülne reklámozni külföldön, hogy igenis meg lehet ezt csinálni.
Azt tapasztalom, hogy mi Magyarországon csak tettük a dolgunkat, és igyekszünk segíteni a lehető leginkább azoknak a fiataloknak, akik családalapítás előtt állnak, és azoknak, akik már gyereket nevelnek. Valahogy ez a nemzetközi figyelemnek a középpontjába került ez a tevékenység. Soha nem ez volt a célunk. Mi nem akartunk reflektorfénybe kerülni, nem akartunk világelsők lenni a családtámogatásokban, mégis valahogy ide érkeztünk meg, hogy nagyon sokan érdeklődnek, és nagyon sokan kíváncsiak rá, hogy mi is történik Magyarországon, mert valahogy, mint hogyha itt más lenne nálunk, mint a többi országban, Európában vagy Európán kívül. Ezt a visszajelzést kapom a legtöbb helyről, és ami érdekes, hogy nem csak vagy nem elsősorban politikusoktól, hanem hétköznapi emberektől is, akik pont ezeket a helyzeteket élik meg, akik maguk is vagy küzdenek azzal, hogy szeretnének családot, de nincsenek meg a feltételei, vagy már gyermeket nevelnek, mégis azt érzik, hogy ezt nem becsülik meg eléggé, nem kapnak hozzá segítséget. Nagyon drága a gyereknevelés a legtöbb helyen. Mindenhol van költség, és ezekről is beszélni kell. Ez nem egy olyan dolog, hogy leterítik a vörös szőnyeget, végig sétálunk, és szólnak a fanfárok, és mindenki minket ünnepel, hogy milyen fantasztikus, hogy gyermeket vállaltunk. Tele van nehézséggel, tele van küzdelemmel, tele van lemondással, tele van áldozattal az, hogyha valaki családot alapít, hogyha gyermeket vállal. És ezekről is érdemes beszélni, és arról is, hogy mit kap a másik oldalon cserébe, hogy mi az, amiért mégis tömegesen mondjuk erre a döntésre ki az igent, és mégis utána nem azt érezzük, hogy hát megbántam, hogy ezt az áldozatot vállaltam, hogy ezeket az erőfeszítéseket megtettem annak érdekében, hogy lehessenek gyerekeink, hogy teljesedhessen ilyen formán is ki a családunk. Ez is egyrészt egy jelenség, hogy erről nem beszélnek, sem Olaszországban, sem a legtöbb helyen, legalábbis a jelenlegi olasz kormány megint nem egy a családokat támogató politikát folytató kormányzat, és nagyon nagy a vágy végre az olaszokban arra, hogy ahogy most ez ideig óráig megvalósult, hogy kicsit előtérbe került a családtámogatás, de aztán most megint nem ez van a jelenlegi kormánynál, megint nincs a gondolkodás homlokterében, erre van igény, és erre tömegesen lenne igény, és nem az a helyes üzenet megítélésem szerint, sem a kormányzat részéről, sem általában, hogyha csak azt erősítjük a fiatalokban, hogy ne merj felelősséget vállalni, ne merj a gyermekvállalás mellett dönteni, csak a saját egyéni érdekedet figyeld, és csak azt próbáld maximálisan kielégíteni, akkor lehetsz boldog ember. Nem gondolom, hogy hasonló üzeneteket egy kormánynak kellene megfogalmaznia, sem pró, sem kontra, de mindenképpen károsnak tartom hosszú távon azokat a hatásokat, amelyeknek ki vannak téve a mai gyerekek, a mai fiatalok, és amelyek azt üzenik számukra, hogy csak az önmegvalósítás az az út, amit érdemes járni, és nem érdemes azt a lemondást, azt az áldozatot vállalni, amivel a gyermeknevelés jár. Ennek megvannak a következményei is. De nem csak Európában van ez így, az Egyesült Államokban is számos helyen olyan liberális szemléletű az oktatás, azok az üzenetek, amelyekkel a fiatalok találkoznak, ami azt hirdeti, hogy inkább kutyád legyen, csak hogyha az előző példához visszanyúljak, hogy valami kis állatot tartsál otthon, ahelyett, hogy gyereked lenne, hiszen az ökológiai lábnyomodat így tudod csökkenteni, így vagy igazán felelős, hogyha a jövőre tekintünk, holott szerintem az igazi felelősség az az, hogyha felelős módon vállalunk gyerekeket, és felelős módon gondolkodunk az ő jövőjükről is, meg az ő gyerekeiknek, meg az ő unokáiknak a jövőjéről is. De ez az az alapvető vágyunkból fakad, hogy szeretnénk az életet továbbadni. És szeretnénk úgy továbbadni, hogy aztán a gyerekeinknek az élete az legalább olyan minőségű, vagy jobb minőségű legyen, mint amilyen a miénk, meg a mi szüleinké volt.
3 gyermekes édesanyától hallani, ez külön öröm, és hát ez egyben tanúságtétel is, hiszen nem csak egy politikus mondja el a programját itt, hanem valóban tudja, hogy miről beszél, amikor a lemondások és az örömök mérlegén nyilvánvalóan az örömök kerülnek túlsúlyba.
Hogyha be kellene mutatkoznom, akkor elsősorban mondanám azt, hogy én a szüleimnek a gyereke, a bátyámnak a húga, a férjemnek a felesége és a gyerekeimnek az édesanyja vagyok. Ez az, ami alapvetően meghatározza a gondolkodásmódomat, a világképemet, a világban elfoglalt helyemet. És aztán jön az, hogy szegedi vagyok, majd az, hogy magyar, aztán, hogy európai, a Jóisten teremtménye, tehát nem egyébként, hanem az első helyen, ez az én hitem szerinti meggyőződésem, aminek megfelelően magamat elhelyezem a világban. És hogy emellett most van egy feladatom, amit igyekszem a lehető legnagyobb felelősséggel ellátni, hogy most a családoknak az érdekében dolgozhatok Magyarországon. Ez egy olyan ajándék, amit nagy lelkesedéssel és a lehető legnagyobb felelősséggel igyekszem ellátni, mint feladatot. Ugyanakkor nem ez az identitásomnak az alapvető meghatározó pontja. És szerintem ezt nem szabad elvennünk a fiataloktól sem, a gyerekektől sem, hogy tudják azt, hogy honnan jönnek, tudják azt, hogy kikre számíthatnak igazán, tudják azt, hogy a családi életről való lemondással lehet, hogy egy életre valami olyasmiről mondanak le, ami utána nem fog visszajönni, mint lehetőség, amit utána lehet, hogy életük végéig bánni fognak. Nagyon ritka az, hogy valaki a halálos ágyán arra gondol, hogy bár még egy aktát aláírtam volna, bár még egy szerződést megkötöttem volna, bár még egy ingatlant megvásárolhattam volna, azt viszont sokszor gondolják az emberek, hogy bár több időt töltöttem volna azokkal, akik igazán fontosak nekem, a szeretteimmel, bár jobban odafigyeltem volna, bár ott lettem volna a gyerekeim mellett, vagy bár mertem volna gyereket vállalni, és most nem lennék egyedül. Tehát ezek azok a dolgok, amelyek felértékelődnek majd akkor, amikor számot vetünk az életünkkel, és szerintem fontos az, hogy akik ezt már fiatalkorban így gondolják, akik felismerik az életnek az értékét, az élet továbbadásának az értékét, azok megkapjanak ehhez minden segítséget. Hogyha nagyon egyszerűen kellene leírnom, hogy mit tesz a magyar családpolitika, természetesen nem avatkozunk bele senkinek a magánéletébe, nem büntetünk senkit, aki nem dönt a gyermekvállalás mellett, de hogyha eljön az a beszélgetés, amikor a nő és a férfi leülnek egymással, és végig gondolják, hogy tudnak-e gyermeket vállalni, vagy készek-e arra, hogy még egy gyermekük legyen. Ez a legtöbb családnál előjön, még akkor is, ha van 1, 2, 3, 4 gyermek, elgondolkodnak rajta, hogy lehet-e még, belefér-e még egy gyermek az életükbe. És amikor van egy mérleg, és ennek van 2 serpenyője, a pozitív érvekkel és a negatív érvekkel, amikben mind a ketten pakolgatnak, akkor én úgy látom, hogy mi a magyar kormány részéről a pozitív serpenyőbe tesszük be folyamatosan a súlyokat, és próbáljuk ezt a mérleget elbillenteni ebbe az irányba. Ettől a mérleg az ő asztalukon van, ettől a döntést a végén ők fogják meghozni, ettől még ez rajtuk múlik, hogy mit tesznek ők az egyik vagy a másik serpenyőbe, és utána hogyan értékelik ezt. Mi, amit tenni tudunk, az az, hogy a pozitív serpenyőbe pakolgatunk folyamatosan olyan érveket, amelyek abban a döntésben segítik őket, hogy ha készen állnak rá, hogyha ők maguk vágynak erre, akkor gyermeket vállalhassanak, vagy bővülhessen tovább a családjuk.
És akkor a beszélgetés végén egy személyes kérdést szeretnék föltenni államtitkár asszonynak, hogy emellett a tényleg fantasztikus felelősséget és odaadást kívánó munka mellett össze tudja egyeztetni, hogy a családdal, a három gyerekkel, a férjel, családanyaként tud-e pihenni, fel tud-e töltődni, mert hogy mindig mosolyog, úgyhogy ezt jól látni. Mi a recept, hogy hogyan kell ezt csinálni?
Receptem nekem legalábbis nincs, és hogyha bárkinek van a hallgatók közül, küldje el nekem, mert nagyon szívesen elolvasnám, hogyha valakinek megvan az a receptje, ami alapján ezt tényleg igazán jól lehet csinálni. Én ugyanúgy küzdök, mint bárki más. Én azt hiszem, hogy amikor az első gyermekünket megszüljük, akkor azzal együtt egy lelkiismeret furdalás adagot is szülünk, ami végig fog kísérni az életünkön. Soha nem tudjuk elég jól csinálni, soha nem érezheti azt az ember, hogy ne lehetne még jobb anya, még jobb feleség. Én is így vagyok ezzel, de bízom benne, hogy elég jó vagyok a családomnak. Megadatott az, hogy 6 évet otthon tölthettem a gyermekekkel, amikor kicsik voltak. Ezt a 6 évet ezt semmiért nem adnám, olyankor tényleg megszűnt a világ többi része létezni a számunkra, és csak arról szólt, arról a szimbiózisról, amiből most is tudunk építkezni, és úgy érzem, ami egy olyan biztos alapot adott, amiért én nagyon hálás vagyok, és megértem azt, ha valaki úgy dönt, hogy ezt valamiért nem választja, de én semmiért nem adnám ezt a mi 6 évünket, úgyhogy úgy érzem, hogy ez egy nagyon biztos pont, és a mindennapokban én éppen ellenkezőleg látom, mint ahogy sokan gondolnák, hogy hol tudok föltődni, hát épp a családban. Az lehet nagyon nehéz, ha valakinek nincs hova hazamenni, hogyha valakinek nincs meg az a töltője, az az erőforrása, amit a család biztosít. Az, akinek gyereke van, az pontosan tudja, hogy a gyerekek olyan értelemben kíméletlenek, hogy ők kikövetelik a maguk idejét. Hogyha ráadásul ehhez hozzászoktak egész pici korukban, akkor egészen biztosan kikövetelik a maguk idejét, és ez nagyon jó. Akkor van baj szerintem, amikor ők erről lemondanak, és nem is próbálkoznak. Szerencsére nálunk nem ez a helyzet, úgyhogy ahogy hazaérek, és igyekszem a lehető legtöbb napon úgy hazaérni, hogy a gyerekekkel még valamennyi minőségi időt együtt tudjunk tölteni, de ott abban a pillanatban megszűnök államtitkárnak lenni, megszűnök politikusnak lenni, országgyűlési képviselőnek, vagy bármilyen típusú cím és rang és feladat az lehullik rólam, és onnantól én az anyuka vagyok, aki ugyanúgy mosogat, aki ugyanúgy takarít, aki ugyanúgy bevásárol, aki ugyanúgy gyereket nevel, aki ugyanúgy vitatkozik, veszekszik néha, kudarcokat él meg, meg persze sokszor büszkeséget és sikereket, és igyekszik a lehető legjobban megfelelni annak a feladatnak, amivel az anyaság jár, ami nem is olyan egyszerű, és nagyon örülök annak, hogy a gyerekeink olyanok úgy kikövetelik ezt az idejüket, hogy tényleg, ahogy belépek az ajtón, onnantól mondják, gyakorlatilag amíg el nem alszanak, és így részesei lehetünk egymás életének. Mindig félek attól, hogy mikor következik el, a legnagyobb már 16 éves lesz, úgyhogy mikor következik el az a pillanat, amikor csukott ajtókat találok, és esetleg majd nem engednek ki be az életükbe, de hát ha nem következik el, hogyha eléggé szerencsések vagyunk, akkor hát ha ezt a kamasz időszakot is ilyen formán át tudjuk vészelni, igyekszem én is megérteni őket, és hát van egy támogató férjem, aki nélkül nyilván nem menne a dolog. És én mindig a legnagyobb tisztelettel gondolok azokra, akik egyedül nevelik a gyerekeiket, hogy az egy olyan nagyon nehéz és komoly kihívás lehet, aminek megfelelni nap mint nap, és helytállni két szülő helyett egyedül, azt én magam nem is tudom, hogyan lennék erre képes, de nagyon szerencsés vagyok abban az értelemben is, hogy van egy támogató férjem, és ott van a 3 szerintem tündéri gyerekünk, akikre én rendkívüli módon büszke vagyok.
Nagyon szépen köszönöm a hallgatók nevében és ezt a személyes vallomást itt a végén, és remélem, hogy ezt sokáig tudja még folytatni.
Köszönöm
Sok sikert kívánok.
Köszönöm szépen én is az érdeklődését.
Novák Katalin, család- és ifjúságügyi államtitkárral Gerő Ágnes készített interjút. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!